Ma nem mentem iskolába. Azaz mentem, de csak hogy hazakérezkedjem az osztályfőnökömtől. Apám levelét is átadtam neki, amelyikben családi okokra hivatkozva kérelmezi a felmentésem. Kérdezte, mi volna az a családi ok. Mondtam neki, hogy apámat behívták munkaszolgálatra. Akkor aztán nem is akadékoskodott tovább. Nem haza, hanem az üzletünk felé parkodtam. Apám úgy mondta, ott várnak. Még azt is hozzátette, igyekezzem, mert szükség lehet rám. Tulajdonképp ezért is kért el az iskolából. Vagy azért, hogy maga mellett lásson ezen az utolsó napon, mielőtt elszakadt hazulról, mert ezt is mondta, bár igaz máskor. Anyámnak mondta, úgy emlékszem, amikor reggel felhívta telefonon. Tudnélik, csütörtök van, és ilyenkor meg vasárnap, szigorúan véve, anyámnak jár a délutánon. De apám a tudtára adta, Gyurkát ma nem áll módonban átengedni hozzád, és akkor ezzel indokolta. Bár meg lehet mégse. Kissé álmos voltam ma reggel, az éjszakai légiriadó következtében, s talán nem jól emlékszem. Abban viszont biztos vagyok, hogy mondta. Ha nem anyámnak, akkor másnak. Pár szót én is beszéltem anyámmal, már nem emlékszem rá mit. Azt hiszem meg is neheztelt rá, mert kicsikét röviden voltam kénytelen bánni vele apám jelenléte miatt. Végre is ma az ő kedvét kell néznem. Mikor már induló félben voltam hazulról, még mostoha anyám is intézett néhány bizalmas szót hozzám az előszobában, négy szem közt. Azt mondta, reméli, hogy ezen a számunkra oly szomorú napon az én megfelelő viselkedésemre is számíthat. Nem tudtam, mit mondhatnék erre, és nem is mondtam semmit. De talán félremagyarázta a hallgatásomat, mert akkor mindjárt olyasféleképp folytatta, hogy nem az érzékenységemet akarta érinteni ezzel az intelmével, amit tudja, úgyis fölösleges. Mert hiszen nem kétli, hogy 15. esztendőmben járó nagyfiú létemre magamtól is képes vagyok felfogni a bennünket ért csapás súlyosságát, így fogalmazta. Bólintottam. Láttam, be is éri ennyivel. Egy mozdulatot is megindított én felém a kezével, s már-már attól féltem, hogy tám meg akarna ölelni. De aztán mégse tette, hanem csak mélyen felsóhajtott, hosszú, reszketeg lélegzettel. Észrevettem, a szeme is megnedvesedik. Kellemetlen volt. Azután elmehettem. Az iskolától az üzletünkig gyalogosan tettem meg az utat. Tiszta, langyos reggel volt, ahhoz képest, hogy még csak tavasz eleje van. Ki is gombolkoztam volna, de azután meggondoltam, a könnyű ellenszélben még visszacsapódhatnék a kabátom szárnyas, eltakarna a sárga csillagomat, ami nem volna szabályos. Egy némely dologban most már körültekintőbben kell eljárnom. A fapincénk itt a közelben egy mellékutcában van. Meredek lépcső visz le a homályba. Apámat és mostoha anyámat az irodában találtam. Szűk, akváriumszerűen kivilágított üvegkalicka mindjárt a lépcső tövében. Sütő úr is velük volt, akit még onnan ismerek, hogy valaha a mi alkalmazásunkban állt, mint könyvelő, meg annak a másik szabad ég alatt lévő raktárunknak a kezelője, amit közben már meg is vásárolt tőlünk. Így mondjuk legalábbis. Sütő úr ugyanis, mivel fai tekintetben ő néki teljesen rendben a szénája, nem visel sárga csillagot, s az egész csak olyan üzleti cselfogás tulajdonképpen, ahogy én tudom, hogy őrködhessen az ottani javainkon, na meg, hogy ez alatt a bevételről se kelljen egészen lemondanunk. Egy kicsit azért máshogy köszöntem neki, mint valamikor régebben, hát egy bizonyos értelemben mégiscsak fölibén kerekedett, apámék is figyelmesebbek vele. Ő viszont annál inkább ragaszkodik hozzá, hogy apámat továbbra is főnök úrnak, mostohaanyámat meg drága nagyságos asszonyomnak nevezze, mintha mi sem történt volna, és a kézcsókot sem mulasztja el nála soha. Engem is a régi tréfálkozó hangján fogadott. A sárga csillagomat észre se vette. Utána ott maradtam, ahol voltam, az ajtó mellett állva, ők meg folytatták, amit a jöttem miatt abba hagytak. Úgy néztem, épp valami tárgyalásukat szakíthattam félbe. Először nem is értettem, miről beszélnek. Egy pillanatra a szemem is lehúnytam, mert kissé még káprázott az odafönti napsütéstől. Az alatt apám mondott valamit, mire kinyitottam, sütő úr. Barnás színezetű kerek arcán, a keskeny bajuszkával meg a kis hézaggal az elülső két széles fehér foga közt, mindenütt sárgás-vörös napkorongok ugráltak, mint fölfakadó kelések. A következő mondatot megint apám mondta s valami árúról. Szólt benne, amit legjobb volna, a sütő úr rögtön magával is vinne. Sütő úrnak nem volt kifogása. Arra az íróasztal fiókból apám egy csomagocskát szedett elő, selyempapírba burkolva és zsineggel is átkötve. Akkor láttam csak, hogy milyen árúról is van szó tulajdonképpen. Mivel a lapos formájáról mindjárt ráismertem a csomagra. A doboz volt benne. A dobozban meg a fontosabb ékszereink és effélék vannak. Sőt, azt hiszem egyenesen én miattam hívták árúnak, nehogy ráismerjek. Sütő úr mindjárt az irattáskájába süllyesztette. Utána viszont egy kis vita kerekedett közöttük, sütő úr ugyanis elővette a töltött tollát, s mindenképp elismervényt akart adni apámnak az árúról. Soká makacskodott, bár apám mondta néki, hogy ne gyerekeskedje meg, hogy köztünk nincs szükség ilyesmire. Úgy vettem észre, sütő úrnak igen jól esett ez. Mondta is. Tudom én, hogy megbízik bennem, főnök úr, tehát a gyakorlati életben mindennek megvan a maga rendje és formája. Még mostoha anyámat is segítségül hívta. Nem igaz, nagyságos asszonyom? De ő fáradt mosolya az ajkán, olyasmit mondott csak, hogy teljesen a férfiakra bízza ennek a kérdésnek a megfelelő rendezését. Kissé már eluntam a dolgot, mire végül mégiscsak eltette a töltött tollát. Akkor meg az itteni raktárunk ügyén kezdtek rágódni, hogy mit is tegyenek a benne lévő sok deszkával. Hallottam, apám úgy vélte, sietni kell, mielőtt a hatóság esetleg rátenni a kezét az üzletre, s fölkérte sütő urat, legyen mosta anyám segítségére ebben a dologban az ő üzleti tapasztalataival és szakértelmével. Sütő úr mosta anyámhoz fordulva mindjárt kijelentette, magától értetődik, nagyságos asszonyom, hiszen úgyis állandó kapcsolatban leszünk az elszámolások miatt. Azt hiszem, a nála lévő telepünkről beszélt. Nagy soká végre búcsúzkodni kezdett. Hosszan, elborult arccal rázogatta apám kezét. Mindamellett úgy vélte, hogy ilyen percben nincs helye a sok beszédnek, s ezért egyetlen búcsúszót kíván csak apámnak mondani ezt, a mielőbbi viszontlátásra, főnök úr. Apám egy kis ferde mosolyjal felelte néki, reméljük így lesz, sütő úr. Ugyanakkor mosta anyám kinyitotta a táskáját, egy zsebkendőt emelt ki onnan, s egyenesen a szeméhez vitte. Torkában különös hangok bugyogtak. Csönd lett, s nagyon kínos volt a helyzet, mivel olyan érzésem támadt, hogy nekem is tennem kéne valamit. De hirtelen ért az esemény, nem jutott semmi okos az eszembe. Láttam, sütő urat is feszélyezi a dolog. De nagyságos asszonyom így szólt, nem szabad, komolyan nem. Kissé ilyetnek látszott. Lehajolt, rá ejtette szinte a száját mosta anyám kezére, hogy elvégezze rajta a szokásos kézcsókját. Utána mindjárt az ajtó felé iramodott. Alig maradt annyi időm, hogy félreugorjam előle. Tőlem el is felejtett elbúcsúzni. Miután kiment, még hallottuk egy ideig a nehéz járását a lépcsőfokok deszkáin. Valamennyi hallgatás után apám ezt mondta, no hát ennyivel is könnyebbek lettünk. Amire mostoha anyám, kicsikét fátyolos hangon még, megkérdezte, nem kellett volna-e apámnak mégiscsak elfogadnia azt a bizonyos nyugtát sütő úrtól. De apám azt felelt, hogy egy ilyen nyugtának semmiféle gyakorlati értéke sincs, azon túl, hogy még veszélyesebb is volna rejtegetni, mint akár a dobozt magát, és elmagyarázta néki. Most mindent egyetlen lapra kell föltennünk, mégpedig arra, hogy teljes mértékben megbízunk sütő úrban, annál fogva, mivel hogy egyéb megoldás a mi számunkra jelenleg amúgy sincsen. Arra mostoha anyám elhallgatott, de aztán megjegyezte, hogy bár igaza lehet apámnak, ő valahogy mégis biztosabban érezni magát egy nyugtával a kezében. Viszont nem volt képes kellően megmagyarázni, miért. Akkor apám sürgette, lássanak már neki a rájuk váró munkának, mivel, amint mondta, az idő halad. Az üzleti könyveket akarta ugyanis átadni néki, hogy nélküle is eligazodhasson bennük, és hogy az üzletnek ne kelljen megállnia azért, amiért ő a munkatáborban lesz. Közben még velem is váltott pár futó szót. Kérdezte, simán elengedte-e az iskolából, és így tovább. Végül mondta, üljek csak le, és viselkedjem csöndesen, amíg ők mostoha anyámmal el nem végzik a dolgukat a könyvekkel. Csak hogy ez sokáig tartott. Egy ideig próbáltam türelmeskedni, s apámra iparkodtam gondolni, pontosabban arra, hogy holnap elmegy, és valószínű soká nem fogom látni azután. De valamennyi idő múlva belefáradtam ebbe a gondolatba, és akkor, mivel semmi egyebet se tehettem apámért, unatkozni kezdtem. Az üldögélés is nagyon elfárasztott, és csak azért, hogy valami változás történjen, felálltam, és vizet ittam a vízcsapból. Nem szóltak semmit. Később egyszer a deszkák közé is hátramentem kis szükséget végezni. Mikor visszajöttem, kezet mostam a csömpekagylójú rozsdás mosdónál, majd utána kicsomagoltam az iskolatáskámból, és megettem az uzsonnámat, és végezetül újra vizet ittam rá a csapból. Nem szóltak semmit. Visszaültem a helyemre. Aztán rettentően unatkoztam, még nagyon sokáig. Már dél is megvolt, amikor följöttünk az utcára. Megint káprázott a szemem, most meg a világosság bántotta. Apám soká bajlódott a két szürke vaslakat zárjaival, már-már az volt az érzésem szándékosan. A kulcsokat utána mostoha anyámnak adta oda, mivel ő neki többé már nem lesz szüksége rá. Onnan tudom, mert mondta. Mostoha anyám kinyitotta a táskáját, féltem megint a zsebkendő miatt, de csak a kulcsokat süllyesztette belé. Nagy sietve útnak eredtünk. Először azt hittem haza, de nem. Előbb még bevásárolni mentünk. Mostoha anyámnak egész terjedelmes listája volt róla, mi mindenre lesz szüksége apámnak a munkatáborban. Egy részét tegnap már be is szerezte. A többinek viszont most kellett még utána járnunk. Egy kicsit kényelmetlen érzés volt velük mennem, így hármasban, s mindhármunkon sárga csillag. Ha egyedül vagyok, a dolog szórakoztat inkább. Velük együtt viszont szinte már feszélyezett. Nem tudnám megmagyarázni, miért. Később azonban már nem ügyeltem erre. Az üzletekben mindenütt sokan voltak, kivéve abban, ahol a hátizsákot vettük. Itt csak mi voltunk a vevők. A levegő egész át volt itatva preparált vásznak orrcsavaró szagával. A boltos, elsárgult kis öregember, de villogó műfogsorral és könyökvédővel az egyik karján, meg a kövér felesége igen szívélyes volt hozzánk. Sokféle árucikket halmoztak elénk a pultra. Megfigyeltem, hogy a boltos fiamnak hívja az öregasszonyt, és mindig őt szalajtja a cikkekért. Ismerem különben az üzletet, mert közelesik a lakhelyünkhöz, de idebent még nem jártam. Afféle sportüzlet tulajdonképpen, bár egyebet is árusítanak. Legújabban még saját gyártású sárga csillag is kapható náluk, mert hát sárga kelmében most persze nagy a hiány. Ami nekünk kellett, arról mostoha anyám még idején gondoskodott. Ha jól látom, az a találmányuk, hogy valami kartonlapra van ráfeszítve a szövet, és így persze csinosabb, na meg a csillagok szára sincs, hogy nevetséges módon elszabva, mint hogy némelyik otthoni készítményen látni. Észrevettem, hogy nekik maguknak is a saját portékájuk díszlik a mellükön. És ez olyan volt, mintha csak azért viselnék, hogy kedvet csináljanak hozzá a vásárlóknak. De már jött is az öregasszony az árukkal. Még előbb történt, hogy a boltos megkérdezte, szabad-e érdeklődnie, vajon munkaszolgálathoz végzünk-e beszerzést. Mostoha anyám mondta az igent, az öreg szomorúan bólintott. Még az elaggott, májfoltos két kezét is fölemelte, és egy sajnálkozó mozdulattal roskasztotta vissza maga elé a pultra. Akkor mostoha anyám említette néki, hogy hátizsákra volna szükségünk, és megtudakolta, van-e. Az öreg habozott, és utána azt mondta, az önök számára lesz. A feleségének meg odaszólt, fiam, a raktárból hozza az úrnak. A hátizsák rögtön meg is felelt. De a boltos elszalajtotta a feleségét még néhány egyéb tárgyért is, amit véleménye szerint apám nem nélkülözhet ott, ahová megy. Általában igen tapintatosan és együttérzőn beszélt hozzánk, s lehetőleg mindig elkerülte, hogy a munkaszolgálat kifejezést kényszerüljön alkalmazni. Csupa hasznaveltő holmit mutatott, légmentesen elzárható ételcsajkát, zsebkést, sokféle szerszámmal a tokjában, oldaltáskát, s így tovább, amiket, mint említette, keresni szoktak nála hasonló körülmények között. Mostohanyám a zsebkést meg is vásárolta apámnak. Nekem is tetszett. Mikor aztán mindent beszereztünk, a boltos odaszólt a feleségének, kassa, amire az öregasszony fekete ruhába bújtatott lágy testével nagy nehezen benyomakodott a kasszagép és egy kipárnázott karosszék közé. A boltos egészen az ajtóig elkísért. Ott azt mondta, hogy legyen máskor is szerencséje, majd bizalmasan apámhoz hajolva, halkan még hozzátette. Úgy, ahogyan mi gondoljuk. Uraságod meg én. Most végre már csak ugyan hazafelé tartottunk. Egy nagy bérházban lakunk a tér közelében, ahol a villamos megálló is van. Már az emeleten jártunk, amikor most a anyámnak eszébe jutott, elfeledte beváltani a kenyérjegyeket. Nekem kellett visszamennem a pékhez. Egy kis sorállás után jutottam csak be az üzletbe. Először a szőke, nagymellű feleséghez kellett járulnom, ő vágta le a kenyérjegy megfelelő kockáját, s aztán tovább a pékhez, aki a kenyeret mérte. Nem is felelt a köszönésemre, mivel a környéken köztudott dologról, hogy nem szíveli a zsidókat. Ezért is lökött oda pár dekával kevesebb kenyeret. Viszont azt is hallottam, hogy így marad néki több fölöslege a fejadagokból. És valahogyan a mérges pillantásából, meg az ügyes mozdulatából, abban a percben egyszerre meg is értettem a gondolatmenete igazságát, amiért nem is lehet szívelni a zsidókat. Akkor ugyanis az a kellemetlen érzése lehetne, hogy becsapja őket. Így azonban a meggyőződése szerint jár el, és egy eszme igazsága kormányozza a cselekvését, ami már viszont beláttam, egészen más valami lehet persze. Siettem haza a péktől, mivel igen éhes voltam már, s ezért épp csak egy szóra voltam hajlandó megállni Anna Máriával. Ahogy nekivágtam a lépcsőknek, ő ugyanakkor szögdécselt lefelé. A mi emeletünkön Steineréknél lakik, akikkel meg az öreg Fleischmannéknál szoktunk találkozni újabban minden este. Régebben nem igen vettünk tudomást a szomszédságról. De hát most kiderült azonos a fajtánk, s ez megkíván egy kis esti nézetcserét a közös kilátások ügyében. Mi ketten addig másról szoktunk beszélgetni, és így tudtam meg, hogy Steinerék tulajdonképpen csak a nagybátyja meg a nénikéje. Válnak ugyanis a szülei, s minthogy ez ideig még nem tudtak egyességre jutni fölötte, azért döntöttek úgy, hogy inkább itt legyen, ahol egyiküknél sincs. Azelőtt nevelőintézetben volt, ugyanezért, mint különben régebben én is. Ő is 14 éves körülbelül. Hosszú nyaka van. A sárga csillagja alatt már mell kezd dombarodni néki. Szintén a pékhez küldték. Azt is tudni kívánta, nincs-e kedvem délutánra egy kis römizéshez négyesben, vele és a két nővérrel. Ezek meg a fölöttünk lévő emeleten laknak. Anna Mária barátságot tart velük, de én csak futólag ismerem őket a folyosóról meg a légoltalmi pincéből. A kisebbik még csak úgy 11-12 éves formának látszik, a nagyobbik, mint Anna Máriától tudom, ő vele egyidős. Némelykor, ha épp az udvari szobánkba vagyok, szoktam is látni őt el vagy haza sietni szemben a folyosón. Párszor a kapuaiban is szembe találkoztam már vele. Gondoltam most így, akkor közelebbről is megismerhetném. Lett volna kedvem hozzá. De ugyanabban a pillanatban apám is eszembe jutott, s mondtam a lánynak, ma nem, mivel behívták apámat. Akkor ő is mindjárt emlékezett, hogy oda-haza bácsiától hallott már apám ügyéről. Ezt az észrevételt tette. Persze. Egy kicsikét halogattunk. Aztán megkérdezte. És holnap? De én azt mondtam neki, inkább holnap után. És még ehhez is mindjárt hozzátettem, talán. Amikor hazaértem, apámat és mostanyámat már az asztalnál találtam. Mialatt a tányérommal foglalatoskodott, mostanyám megkérdezte, éhes vagyok-e. Azt mondtam, rettentően. Hirtelen ennyibe nem gondolva egyébre, és már csak ugyanígy állt a helyzet. Meg is rakta a tányéromat, de már a magáéra alig vett valamit. Nem is én, hanem apám vette észre, s kérdezte tőle, miért. Valahogy úgy válaszolt, hogy jelen pillanatban a gyomra képtelen volna bármilyen ételnek is a befogadására. És akkor már magam is mindjárt láttam a hibámat. Igaz, apám helytelenítette a cselekvését. Azzal érvelt, nem szabad elhagynia magát épp most, mikor az ő erejére és kitartására van a legnagyobb szükség. Mostoha anyám nem válaszolt, de hallottam valamit, és amikor felpillantottam, láttam is mit, sírt. Megint igen kínos volt. Igyekeztem csak a tányéromba nézni. Mégis észrevettem apám mozdulatát, amint a keze után nyúlt. Egy perc múlva azt hallottam, hogy nagy csendben vannak. És mikor vigyázva megint rájuk tekintettem, kéz a kézben ültek, és erősen nézték egymást olyan módon, mint egy férfi meg egy nő. Ezt sohasem szerettem, s most is feszélyezett. Pedig hát alapjában egész természetes a dolog, azt hiszem. Mégse szeretem. Nem tudom miért. Mindjárt könnyebb volt, amikor újra beszélgetni kezdtek. Sütő úr is megint szóba került röviden, s persze a doboz meg a másik telepünk. Hallottam apámat megnyugtatja, hogy legalább ezeket, ahogy megjegyezte, jó kezekben tudja. Mostoha anyám is osztozott vele ebben a megnyugvásában, bár futólag ismét szóba hozta a biztosítékok ügyét, olyan formában, hogy azok csak is a bizalmi szón alapulnak, s hogy nagy kérdés, vajon elegendő-e az ilyesmi. Apám vállat volt, és azt válaszolta, hogy nem csak az üzleti életben, hanem az élet többi területein sincs többé biztosíték semmire. Mostoha anyám egy felszakadó sóhajjal tüstént egyetértett vele. Már bánta, hogy említést tett a dologról, s kérte apámat, ne beszéljen így, ne gondoljon ilyesmire. De akkor meg arra gondolt, hogy miképp lesz képes mostoha anyám megbirkózni a reá háruló nagy gondokkal, ilyen súlyos idő közepette, ő nélküle egyedül. De mostoha anyám azt felelte, nem lesz egyedül, hiszen itt állok mellette én. Mi ketten, így folytatta, majd vigyázunk egymásra addig, míg apám újra vissza nem tér közénk. És engem is megkérdezett, felén fordítva és kissé fél oldalt hajtva a fejét, így lesz-e vajon? Mosolygott, de közben reszketett azért az ajka. Azt mondtam neki, így. Apám is rám nézett, szelíd volt a szeme. Valahogy megkapott ez. És hogy megint tegyek érte valamit, eltoltam magam elől a tányérom. Észrevette, s kérdezte, miért tettem. Azt mondtam, nincs étvágyam. Láttam, jól esik neki. Végig simított a fejemen. S ettől az érintéstől a mai napon most először folytogatta valami az én torkomat is. De nem sírás, hanem valami émeigés féle. Szerettem volna, ha apám már nem lenne itt. Igen rossz érzés volt, de hát oly tisztán éreztem, hogy nem gondolhattam róla semmi mást, és egész összezavarodtam abban a percben. Mindjárt utána már tudtam volna sírni, de nem volt időm rá, mivel jöttek a vendégek. Mostoha anyám már az előbb szólt róluk, csak a legszűkebb család jön, így mondta, s apám valamilyen mozdulatára hozzátette, de hiszen el akarnak búcsúzni tőled, ez csak természetes. És már szólt is a csengő, mostoha anyám nővére jött meg, és a mamája. Hamarosan apám szülei, nagyapám és nagyanyám is megérkeztek. Nagyanyámat sietve mindjárt a kanapéra ültettük, mert ő vele az a helyzet, hogy még a nagyító lencse vastagságú szemüvegén keresztül is alig lát valamit, és legalább így mértékben süket is. De azért szeretne részt venni és segítkezni a körötte folyó eseményekben. Olyankor azután sok munka van vele, egyfelől, mert folyton a fülébe kell kiabálni, hol tartanak a dolgok, másfelől viszont ügyesen megakadályozni, hogy beléjük is avatkozzon, mert hát csak zavart támasztana a ténykedése. Mostoha anyám mamája kúpforma harcias kalapban érkezett, karimával, elől egy toll is volt rajta keresztben. Hamarosan levette azonban, csak akkor előtűnt a szép, ritkás, hófehér haja a vékony fonatú csenevész kontjával. keskeny sárga arca van, két nagy sötét szeme, a nyakáról meg két hervat bőrlebeny fityeg. Valami nagyon okos, kifinomult vadász ebbhez hasonlít. Kissé folyton reszket a feje. Ő rá jutott a feladat, hogy apám hátizsákját becsomagolja, mint hogy az efféle munkákat ő igen érti. Rögtön dologhoz is látott, a lista szerint, amit mostohanyám nyújtott néki át. Mostohanyám nővérének azonban már semmi hasznát se vehettük. Sokkal idősebb mostohanyámnál, és mintha nem is a testvére volna. Kicsi, kövérkés, és olyan az arca, mint egy csodálkozó bábújé. Rengeteget fecsegett, sírt is, és mindenkit megölelt. Én is csak nehezen szabadulhattam a lágy tapintású púderszagú melléről. Amikor leült, testének minden húsa ráomlott a kurta combjaira. És hogy a nagyapámról is szóljak, ő meg ott maradt állva a nagyanyám kanapéja mellett, s türelmes, rezzenetlen arccal hallgatta a panaszait. Először apám miatt sírdogált, hanem ezt a gondját idővel a saját bajai kezdték felettetni véle. A fejét fájlalta, s a zúgásról és morajlásról panaszkodott, amit a vérnyomása idéz elő a fülében. Nagyapám megszokta már, nem is válaszolt neki. Viszont el sem mozdult mellőle végig. Egyszer se hallotta megszólalni, de ahányszor arra felé esett a pillantásom, mindig ott láttam ugyanabban a sarokban, ami lassanként elhomályosult, ahogy a délután előre haladt. Már csak a csupasz homlokára s az orrának görbületére jutott valami sárgás, tompa fény, míg a szemegödre meg arcának alsó fele az árnyékba süpp. S csak apró szemének villogásán látszott, hogy azért minden mozgást követ a szobában észrevétlen. Azon fölül megjött még mostohanyámnak egy unoka nővére a férjével. Ezt Vili bácsinak szólítom, mivel ez a neve. Valami könnyű hiba van a járása körül, emiatt visel az egyik lábán vastagabb talpú cipőt, viszont ennek köszönheti azt a kiváltságát is, hogy ő néki nem kell munkatáborba mennie. Körteforma feje van, fölül széles, domború és kopasz, az orcáinál az álla felé pedig vékonyabb. Tisztelik a véleményét a családban, mert mielőtt még lóversenyirodát nyitott volna, újságírással is foglalkozott. Most is rögtön érdekes hírekről kívánt beszámolni, amiket bizalmas forrásból nyert és abszolút hiteleseknek nevezett. Beleült egy karosszékbe, s a rossz lábát mereven előre nyújtva, a kezét meg száraz zörejjel egymáshoz dörzsölgetve, a tudtunkra adta, hogy hamarosan gyökeres fordulat várható a helyzetünkben, mint hogy titkos tárgyalások indultak meg rólunk a németek és a szövetséges hatalmak közt semleges közvetítéssel. A németek ugyanis, ahogy Vili bácsi elmagyarázta, ma már maguk is felismerték reménytelen helyzetüket a frontokon. Az volt a nézete, hogy mi, Budapest zsidósága, valósággal kapóra jöttünk nékik abban a törekvésükben, hogy előnyöket csikarjanak ki bőrünkön a szövetségesektől. Akik persze meg is tesznek majd értünk minden lehetőt. S itt megemlített egy ő szerinte fontos tényezőt, amit még újságíró tapasztalatából ismert, és amit a világ közvéleményének nevezett. Úgy mondta, hogy ezt az utóbbit megrázták a velünk történő események. Az alku persze kemény így folytatta, és épp ez a magyarázata az ellenünk való intézkedések pillanatnyi súlyosságának. De hát ezek csupán természetes folyamányai a nagy játszmának, amelyben mi egy elképesztő arányú nemzetközi zsarolási manőver eszközei vagyunk tulajdonképpen. Mondta azonban, hogy ő, aki jól tudja azt is, ami ez alatt a színfalak mögött történik, mindezt elsősorban látványos blöffnek nézi csupán, a magasabb ár elérése érdekében, és csak egy kis türelmet kér tőlünk, amíg az események kibontakoznak. Amire apám megkérdezte tőle, vajon várható-e holnapra ez, vagy pedig tekintse a maga behívóját is csupán blöffnek, sőt, talán el se menjen a munkatáborba holnap. Erre kicsikét zavarba jött. Azt felelte. No nem, persze nem. Mondta azonban, hogy ő egész nyugodt afelől, hogy apám hamarosan újra itthon lesz. A 12. órában vagyunk, így szólt, egyre a kezét dörzsölgetve. És még azt is hozzátette. Bár olyan biztos lettem volna akár melyik tippemben, mint ebben, akkor most nem egy sóher lennék. Még folytatni akarta, de mostoha anyám meg a mamája itt végzett a hátizsákkal, és apám fölkelt a helyéről, hogy kipróbálja a súlyát. Utolsónak mostoha anyám legidősebb bátyja, Lajos bácsi érkezett. Ő valami igen fontos tisztséget tölt be a családunkban, már egész pontosan meghatározni nem tudnám miért. Mindjárt négy szem közt kívánt beszélni apámmal. Az volt a megfigyelésem, hogy apámat idegesíti ez. S bár igen tapintatos formában, de azon van, hogy hamar végezzem vele. Akkor meg váratlanul engemet vett munkába. Azt mondta, hogy szeretne velem elbeszélgetni egy kicsit. Magával cipelt a szobának egy elhagyatott sarkába, és odaállított egy szekrényhez szembe magával. Azzal kezdte, hogy mint tudom, apám holnap elhagy bennünket. Mondtam, hogy tudom. Akkor azt akarta hallani, fog-e hiányozni számomra a jelenléte. Azt válaszoltam, mielőtt idegesített a kérdése, hogy természetesen. És ezt kevésnek találtam valahogyan, rögtön meg is toldottam még, nagyon. Amire egy ideig csak hosszasan bólogatott, panaszos arckifejezéssel. Utána viszont pár érdekes és meglepő dolgot tudtam meg tőle. Azt például, hogy életemnek egy bizonyos korszaka, amit a gondtalan boldog gyermekéveknek mondott, ezzel a mai szomorú nappal immár lezárul számomra. Bizonyára mondta, ilyen formában még nem is gondoltam erre. Beismertem, nem. De bizonyára így folytatta, azért mégse okoznak nekem különösebb meglepetést a szavai. Megint azt mondtam, nem. Akkor a tudomásomra hozta, hogy apám távoztával mostoha anyám támasz nélkül marad, s bár a család rajtunk fogja tartani a szemét, mégis a fő támasza néki ezentúl én leszek. Bizony mondta, idő előtt kell majd rájönnöm arra, hogy mi a gond és mi a lemondás. Mert hát nyilvánvaló, hogy ezentúl nem mehet majd olyan jól a sorom, mint eddig, s ezt nem is kívánja titkolni előttem, mivel felnőtt módján beszél velem. Most már így szólt, te is a közös zsidó sors részese vagy. Majd bővebben is kitért erre, megemlítve, hogy ez a sors évezredek óta tartó szakadatlan üldöztetés, amelyet azonban a zsidóknak belenyugvással és áldozatos türelemmel kell fogadniuk, minthogy azt Isten mérte reájuk a hajdani bűneik miatt, s épp ezért csak őtőle várhatják a kegyelmet is. Ő viszont addig azt várja tőlünk, hogy ebben a súlyos helyzetben mindnyájan helytálljunk azon a helyen, amelyet ő jelölt ki számunkra, erőnk és képességeink szerint. Nekem például itt tudtam meg tőle, a család fő szerepében kell helytállanom a jövőben. És megtudakolta, érzek-e magamban erőt és felkészültséget ehhez. Bár nem értettem egész pontosan az idevezető gondolatmenetét, különösen, amit a zsidókról, a bűnükről, meg az Istenükről mondott, mégis valahogyan megfogtak a szavai. Azt mondtam, hát igen, elégedettnek látszott, helyes mondta. Mindig is tudta, hogy értelmes fiú vagyok, aki mély érzelmekkel és komoly felelősségtudattal rendelkezem, s a sok csapás közt ez bizonyos mértékig vigasz jelent néki, mint a szavaiból kiderült. S most ujjaival, amiket külső oldalukon szűrcsomók, a belsőn pedig könnyű nyirok lepett, az államnál fogva fölemelte az arcomat, és halk egy kissé remegő hangon így szólt. Apád nagy útra készül. Imádkoztál érte? Volt a tekintetében valami szigorúság. S talán ez ébresztette föl bennem egy mulasztás kínos érzését apám iránt, mert magamtól erre bizony nem gondoltam volna. Most viszont, hogy fölkeltette bennem, egyszer csak tehernek kezdtem érezni, mint valami tartozást, s hogy szabaduljak ettől, megvallottam néki, nem. Gyere velem, mondta. Az udvari szobánkba kellett átkísérnem. Itt imádkoztunk néhány vedlet használaton kívüli bútordarab körében. Lajos bácsi először is kerek, sejmes fényű, kis fekete sapkát illesztett fejének arra a hátsó pontjára, ahol apró tisztást képez a gyérülő szürke haja. Nekem is magammal kellett hoznom az előszobából a sapkámat. Akkor még egy fekete kötésű, piros szegélyes könyvecskét szedett elő a kabátja belsejéből, a felső zsebéből meg a szemüvegét. Azután beléfogott az imádság felolvasásába, nekem pedig utána kellett mondanom a szövegből mindig annyit, amennyivel előttem járt. Először jól ment, hamarosan azonban kezdtem ebbe a munkába beléfáradni. S némileg az is zavart, hogy egy szót se értettem abból, amit Istennek mondtunk. Mivel ő hozzá héberül kell fohászkodnunk, én viszont ezt a nyelvet nem ismerem. Így aztán, hogy mégis követni tudjam, egyre Lajos bácsi szájmozgására kényszerültem figyelni, úgyhogy az egészből tulajdonképp csak ezeknek a nedvesen vonagló, húsos ajkaknak a látványa, meg egy idegen nyelv értelmetlen zöreje maradt végül meg bennem, amit mi magunk marmoltunk. Ma meg egy kép, amit Lajos bácsi válla fölött az ablakon keresztül láttam. A nagyobbik nővér épp akkor sietett végig a mi emeletünk fölött függő szemközti folyosón a lakásuk irányába. Azt hiszem, meg is zavarodtam egy csöppet a szövegben. Tehát az ima végeztével Lajos bácsi elégedettnek látszott, és olyan kifejezés volt az arcán, hogy már-már magam is úgy éreztem, csak ugyan, intéztünk valamit apám ügyében. S valóban, ez végül is jobb volt persze, mint előbb, azzal a bizonyos terhes és követelő érzéssel. Visszatértünk az utcai szobába, bealkonyult. A légoltalmi papírossal beragasztott ablaktáblákat rácsuktuk az odakint kéklő párás tavaszi estére. Egész beszorultunk a szobába ezzel. Már fárasztott a zsivaj. A cigaretták füstje is marni kezdte a szemem. Sokat kellett ásítanom. Mostoha anyám mamája megterítette az asztalt. A vacsoránkat ő maga hozta nekünk a nagy kézitáskájában. Húst is beszerzett hozzá a fekete piacról. Ezt még előbb az érkeztekor beszélte el. Apám ki is fizette akkor néki a bőrtárcájából. Már mindnyájan a vacsoránál ültünk, amikor egyszer csak beállított még Steiner és Fleischmann bácsi. Ők is apámtól akartak elbúcsúzni. Steiner bácsi mindjárt azzal kezdte, hogy senki se zavartassa magát, azt mondta. Steiner vagyok, tessenek csak ülve maradni. Lábán most is a foszladozó papucs, nyitott mellénye alól elődomborodott a hasa, s a szájában is ott volt az örökös, rosszabú szivarcsonk. Nagy vörös feje van, amin furcsán hat a gyermekesen elválasztott frizurája. Fleischmann bácsi egész elveszett mellette, mert ő meg apró, igen gondozott külsejű, s fehér haja, szürkészínű bőre, bagolyszerű szemüvege, és kissé mindig aggodalmas kifejezésű arca van. Szótlanul hajlongott Steiner bácsi oldalán, s az ujjait tördelte, mint egy mentegetőzve, szinte úgy látszott Steiner bácsi miatt. Ebben azonban nem vagyok bizonyos. A két öreg elválaszthatatlanul összetart, habár örökös köztük a vita, mert nincs oly kérdés, amelyben egyetértenének. Egymás után kezet szorítottak apámmal. Steiner bácsi a hátát is megveregette. Öreg fiúnak nevezte, és azt a régi tréfáját is elsütötte. Hát csak le a fejjel, és sose veszítsük el a csüggedtségünket. Mondta még, amire Fleischmann bácsi is igen bólogatott, hogy rám, meg a fiatalasszonyra, hogy mostoha anyámat hívta, továbbra is gondot viselnek majd. Apró szemével pislogott. Utána a hasához húzta, és megölelte apámat. Mikor elmentek, minden belefulladt az étkezőeszközök csörgésébe, a beszélgetés morajába, az ételek, meg a vastag dohányfüst párájába. Már csak egy-egy arc vagy mozzanat összefüggéstelen töredéke jutott el hozzá, mint egy kiválva köröttem lévő ködből, kiváltképpen mostoha anyám mamájának reszketek, sárga, csontos feje, ahogyan minden tányérról gondoskodik. Aztán Lajos bácsi tiltó maga elé meredő két tenyere, amint nem kér a húsból, mivel az disznóból való, és tiltja a vallás. Mostoha anyám nővérének pufók orcái, mozgó állkapcsa és könnyező szeme. Majd váratlanul Vili bácsi csupasz koponyája emelkedett a rózsaszínűen a lámpa fénykörébe, s hallottam újabb, bizakodó fejtegetésének a foszlányait. Továbbá emlékszem még Lajos bácsi ünnepélyes, néma csöndben fogadott szavaira, amikben Isten segítségét kérte abban a tárgyban, hogy hamarosan ismét a családi asztalnál ülhessünk mindannyian, békében, szeretetben, egészségben. Apámat alig-alig láttam. És mostoha anyámból is csak annyi jutott el hozzám, hogy igen sokat és figyelmesen törődtek vele, szinte többet, mint apámmal. Meg hogy egyszer fájt a feje, s néhányan faggatták, nem óhajt-e tablettát vagy borogatást, de egyiket se kérte. Szabálytalan időközönként viszont föl kellett figyelnem nagyanyámra, hogy mennyit volt útban, hogy minduntalan vissza kellett vezetni a kanapéjához, a sok panaszára, meg a semmit se látó szemére, amit a vastag, könnyektől lepett, bepárásodott nagyítóüveg olyannak mutatott, mint két különös, verítéket kiválasztó rovart. Aztán egy bizonyos pillanatban mindenki fölkelt az asztaltól. Akkor kezdődött el a végső búcsúzkodás. De nagyanyám és nagyapám külön, valamivel mostanyám családja előtt távozott. És ennek az egész estének talán a legkülönösebb élménye maradt számomra nagyapámnak az egyetlen tette, amivel észrevétette magát, mikor az éles, kicsiny madárfejét egyetlen pillanatra, de egészen vadul, esztelen módon szinte, apám kabátjához tapasztotta a mellén. Egész görcsbe húzott teste megvonaklott. Utána gyorsan iparkodott kifelé, nagyanyámat a könyökénél vezetve. Mindenki utat nyitott nékik. Azután többen engem is megöleltek, és szájak tapadós nyomát éreztem az arcomon. Végre hirtelen csönd lett, mivel mindnyáján elmentek. És akkor még én is búcsút vettem apámtól, vagy inkább ő én tőlem, nem is tudom. A körülményekre se emlékszem pontosan. Apám kimehetett a vendégekkel, mert egy darabig magam maradtam a vacsora roncsaival borított asztalnál, csak arra riadtam föl, hogy apám visszatért. Egyedül volt. Tőlem kívánt elbúcsúzni. Holnap hajnalban erre már nem lesz idő, így mondta. Nagyjából ő is olyasmiket sorolt elő a felelősségemről, meg a felnőtté válásomról, amiket Lajos bácsitól hallottam már egyszer ezen a délutánon, csak Isten nélkül, nem olyan szép szavakkal és sokkal rövidebben. Anyámat is megemlítette. Úgy vélte, ő most talán megpróbál majd engem magához csábítani hazúról. Láttam, ez a gondolat igen aggasztott. Ők ketten ugyanis sokáig tusakodtak egymással a birtoklásom ügyében, míg végül a bíróság ítélete apámnak kedvezett. Most aztán, s ezt érthetőnek is találtam, nem akarhatta elveszíteni a rám való jogát csupán a hátrányos helyzete folytán. De nem a törvényre, hanem az én belátásomra hivatkozott, csak különbségre mostoha anyám közt, aki meleg családi otthon teremtett számomra, meg anyám közt, aki viszont elhagyott engem. Figyelni kezdtem rá, mivel erről a részletről anyámtól másként értesültem. Ő szerinte meg apám volt a hibás. Ezért is kényszerült másik férjet választani magának, egy bizonyos Dini, valójában Dénes bácsit, aki különben épp a múlt héten ment el, szintén a munkatáborba. Tehát pontosabbat valójában sohasem sikerült megtudnom. S apám most is mindjárt újra visszakanyarodott mostoha anyámhoz, megemlítve, néki köszönhetem, hogy kikerültem az internátusból, és hogy az én helyem itthon van ő mellette. Soká beszélt még róla, és most már sejtettem, mostoha anyám miért is nincs jelen a szavainál. Biztosan feszélyezték volna. Engem viszont fárasztani kezdtek némileg. És már nem is tudom, mit ígértem meg apámnak, amikor ezt kívánta tőlem. A következő percben azonban egyszerre csak a karjai közt találtam magam. És a szorítása váratlanul és valahogy fölkészületlenül ért a szavai után. Nem tudom, ettől eredtek-e meg a könnyeim. Vagy egyszerűen a kimerültségtől, vagy pedig tám, mert mostoha anyám legelső reggeli figyelmeztetése óta készültem rá valahogyan, hogy ebben a bizonyos pillanatban föltétlenül el kell, hogy eredjenek. De bármiért is, Mégiscsak jó, hogy így történt, s úgy éreztem, apámnak is jól esett, hogy láthatta. Akkor aztán lefeküdni küldött. Igen, fáradt is voltam már. De, gondoltam, mégis. Legalább egy szép nap emlékével bocsáthattuk a munkatáborba szegényt.